A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Pásztibe a gyermekpszichiáter egyetemi docenssel, a gyermekpszichiátriai szakmai kollégium elnökével. Gyermekpszichiátriai ellátásról volt szó a műsor első részében, és hogyha az ellátásról, vagy egyáltalán az ellátórendszerről beszélünk, talán utalásszerűen már ez szóba került, hogy az ellátórendszerbe való bekerülés, az időben történt bekerülés mennyire fontos. Hát nyilván ugye kiskorú gyerekekről van szó, kiskorú gyerekek nem mennek el maguktól gyermekpszichiátriai szakrendelésre, nyilván, hogy szülők, házi gyermekorvosok, netán védőnők, pedagógusok figyelmébe kerül, hogyha van ilyen probléma. Hát ha az ő figyelmükbe kerül, de hát nyilván az ő felelősségük éppen ezért igen nagy. A kérdés, hogy mennyire felkészültek mindenre, akár a pedagógusok, akár a házi gyermekorvosok, és mit lehet tenni ennek érdekében, hogy valóban észrevegyék, hogyha valahol valami probléma van?
Nagyon összetett a kérdés, mert a pedagógusok is tanulnak valamilyen módon fejlődés lélektant, de valójában
kicsi
óraszámban, és a gyermekpszichiátria, a gyerek mentális betegségekről megkeveset. De vannak most már kísérleti jelleggel, tudom, hogy az ELTE-n is külön tantárgyként került ez be, és azt is tudom, hiszen pont éppen engem kértek meg az EGRI Egyetemről, az Eszterházi Károly Egyetemről, hogy gondolkodjunk egy kicsit, hogy hogyan lehetne a pedagógus képzésbe a gyerekek lelki egészségével kapcsolatos képzést betenni. Úgyhogy tudom, hogy ezen mozgolódnak már a pedagógus képzésben, hiszen egyre több olyan pedagógus jelez vissza, hogy szeretnének kapni esetleg posztgraduális képzéseket ezekről a mentális problémákról, mert ők is érzik, hogy nincs a birtokukban a tudás. Úgyhogy az a jó hírem, hogy egyre több olyan szervezet van, egyetemi klinikák, akik esetleg pedagógusoknak posztgraduális képzést tartanak. Én magam elindítottam egy nagyon érdekes konferenciát, a HOPPÁ ez a neve, Házi Orvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiája, mert házi orvos barátaimtól azt hallottam, hogy annyira sok gyermek és felnőtt érkezik mentális problémákkal, kérdésekkel, zavarral, küszöb alatti problémáknak hívjuk, ami még nem éri el a betegség szintjét, de érzékelhető, hogyha nem változtatunk, akkor betegségi alakul, hogy most már 5. éve megy ez a sorozat, ez a kongresszus sorozat, minden februárban 3 nap, és az a jó hírem, hogy az első még 180 házi orvos vett részt, a legutolsón tavaly 530-an voltak. Tehát a házi orvosok is érdeklődnek, szeretnének többet tudni, hogy minél korábban vegyék észre az első tüneteket, ahogyan ön mondta, minél korábban jutnak be az ellátásba, annál nagyobb eséllyel gyógyítjuk őket.
Visszatérve még az iskolai közegre, hiszen talán ott jelentkeznek legadekvátabb módon a mentális problémák. Hát nyilván, hogy egy pedagógus nap mint nap a legkülönfélébb mentális zavarokat észlelheti. De hát azért ott van a számára, mondjuk ha csak egy osztályt veszünk, akkor is 30-32 fő. Hát nem könnyű például egyáltalán a magatartás zavarral küzdő gyereket kiszűrni, vagy egyáltalán azzal az iskolai közegben foglalkozni, adott esetben mondjuk a szülővel egyeztetni, vagy ahogy már a műsor első részében erről beszélgettünk, elvinni mondjuk egy szakemberhez, mert hogy itt azért korlátozottak a pedagógusok jogosítványai. De nincsenek könnyű helyzetben a pedagógusok.
Minden elismerésem a pedagógusoké. Én magam is egyébként pedagógus családból származom, tehát, hogy mondjam, én nem vagyok híve annak, amikor szidjuk a pedagógusokat. Én nagyon szeretném őket támogatni, mert azt látom, hogy egyrészt a gyerekek a legtöbb idejüket az iskolákban töltik. Tehát a pedagógusoknak a lelki egészsége, a pedagógusoknak a stabilitása, a pedagógusoknak a modell szerepe, az rendkívül fontos a gyerekek egészsége és lelki egészsége szempontjából. Úgyhogy én nem szeretnék több terhet a pedagógusokra rakni, inkább kompetenciákat szeretnék segíteni, kialakulni, hogy ők maguk is egészségesek, lelkileg feltöltött állapotban tudjanak bemenni az osztályba. Nagyon fontos. És ha jobban belegondolunk, egy eltérő fejlődésű gyerek, vagy egy magatartászavaros gyerek, egy súlyosan szétesett, hiperaktív gyerek szét tudja verni a pedagógusi munkát. Másrészt itt azért megjegyezném, hogy ezt a Z-generációt azért más típusú módszerekkel is érdemes tanítani. Tehát, hogy a pedagógusoknak egy újfajta tanulás, vagy tanítás módszertant kellene tanítani ahhoz, hogy meg tudják szólítani azokat a gyerekeket, akik 4-5-6 órát számítógép előtt és képernyő előtt töltenek. Más gyorsaságra vágyik az agyuk, máshogy fókuszálnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez két irányú. Egyrészt a pedagógusokat lelkileg támogatnunk kell, hogy tudjanak helyt állni a mindennapos munkájukban. Másrészt abban is támogatni kell, hogy olyan skilleket adjunk a kezükbe, hogy ezt a generációt hogyan lehet lekötni, hogyan lehet megszólítani. Nekem örök veszőparipám, hogy egy individualista fogyasztói társadalomban individualista harcosokat nevel az iskola. Kis dolgozat, nagy dolgozat, könyökölj, ki az első, rankinget csinálunk, sorrendbe állítjuk a gyerekeket, kimondjuk, hogy ő volt a legjobb. Nem együttműködésre tanítjuk. Az együttműködés a jövő társadalom alapja. Én hiszem azt, hogy individualisták, azok nem fogják előre vinni a társadalmat. Együttműködés.
És hát viszonylag korai életszakaszban szembesülnek már kisiskolások is a teljesítménykényszerrel, ami megint csak pszichés zavarokhoz vezethet.
Abszolút. Rengeteg olyan gyerekünk jön, aki normál, átlagos IQ-val, mondjuk egy versenyistálóba adják be a szülei, mert abban az elitiskolában jó járni, mert akkor onnan lehet mondjuk Oxfordba azonnal bekerülni. Na most a szülők, amikor önmagukat akarják a gyerekben megvalósítani, ott azért nagyon komoly probléma tud lenni a gyerek lelki egészségének a fejlődésében, meg a személyiség fejlődésében. A szülők nem magukat akarják a gyerekben látni, nem maguk fölé akarják a gyereket mondjuk egy ilyennel lőni, hanem tanulják meg, érzékeljék, hogy mi az, amilyen a gyereknek szüksége van, és azon próbáljanak, abban próbáljanak segíteni. Ez persze mondhatná, hogy a fejlődést gátolja, hiszen többet kell adni mindig, hogy a gyerekek fejlődjenek. Én is így gondolom, de nagyon fontos, hogy az iskolában, amikor a gyereknek a lelkileg egyensúlyban van, amikor befogadó az újra, akkor tudunk többet. Egy szorongó gyereket nem lehet megtanítani, de egy nyugodt, relaxált, lelkileg befogadó, agyi állapotban lévő gyereket, annak nagyon sok mindent be lehet tenni az agyába. És nem hiszem, hogy a formális tudás időszakában vagyunk. Ezt is a pedagógusoknak meg kell tanulnia, hogy a gyerekek egy gombnyomással a Google-ből, az internetről leszednek bármit. Azt hülyeség tanítani az iskolában, hogy melyik király mikor született. Nem ez az érdekes. Összefüggéseket kell tanítani. Látni kell az összefüggéseket, hogy hogyan, miért, mi, hogyan alakul ki, megismerni a természetet, a természet törvényeit, önmagukat. Nagyon sok gyerek úgy végzi az iskolát, hogy fogalma sincs a saját testének és a lelkének a működéséről. Ezt például én teljes mértékben fontosnak tartanám, hogy az önismeretet és a testünknek a működésének a megismerését az általános iskoláskorban el kell kezdeni ahhoz, hogy egy egészséges testi és személyiségfejlődésben fejlődő társadalomnak a kreatív tagjaként működő gyerekeket tudjunk az iskolából kiengedni.
Még maradva az iskolai közegén, az jutott eszembe, hogy most talán az utóbbi években kevésbé, de korábban azért rendszeresen lehetett hallani, olvasni, meg hát nekem is voltak tapasztalataim arról, hogy működik az iskola pszichológusi hálózat. Nem tudom, hogy ez például az önök munkáját tudja segíteni, vagy egyáltalán ez mennyire működik most jól Magyarországon?
Én rendkívül fontosnak tartom az iskola pszichológusi hálózatot. Nincs most rálátás, hogy mennyire működik jól, de a betegeimtől, illetve a családoktól tudom, hogy nagyon túlterheltek. Tehát egy iskolában, 800 fős iskolában, 1000 fős iskolában, egy iskola pszichológus van, többre volna szükség. Tehát az egy iskola pszichológus részmunkaidőben 2-3 órát ott van az iskolában, nehezen tud annyi gyerekkel foglalkozni. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartanám, hogy olyan problémákkal, amit az iskola pszichológus meg tud oldani, azzal például ne pszichiátriákat terheljenek ezek a családok, hanem az iskolában az iskola pszichológus segítségével kapjanak hathatós segítséget.
Beszélgettünk már szülői felelősségről, meg szülői magatartásról, de azért rendben odaérkezünk, és úgy sejtem, hogy a szakember is, vagy a gyermekpszichiáter is előbb-utóbb rendre odaérkezik, hogy család, mint alapvetően meghatározó közeg a gyermek számára. De mit is jelent a család a lelki egészség szempontjából, a mentális betegségek kialakulása szempontjából?
Hát egy családban fejlődik a gyermek, és egy családban fejlődik a gyermeknek a személyisége. És én valahol azt szoktam mondani, hogy a gyerekek rettenetes konzervatívok. Neki kell a család. Kell az anya, apa, tesók, nagyon klassz, ha ott vannak a nagyszülők, több generáció. A gyerekek ebben a kontextusban tudnak szeretetben, egészségben fejlődni, hogy egészséges a család. Ebben érzik jól magukat. Nagyon sok gyereknek ez nem megadatott, hiszen ha ismerjük a házasságkötés és a válási statisztikákat, akkor pontosan tudjuk, hogy a házasságkötések fele válással végződik, és az meg még egy szomorúbb szám, hogy gyakorlatilag a gyerekeknek közel egy harmada az házasságon kívül születik. Tehát, hogy nem megházasodott felekkel. Egy csomó gyereknek nem adatik meg ez a fajta bölcső, amelyet az előbb említettünk, hogy három generációs szerető családban nőjenek föl. Ezeket a gyerekeket is azonban segíteni kell. Sokszor azt érzem, hogy nem feltétlenül a családforma az, ami meghatározza, hiszen most ne érezzék rosszul magukat azok a hallgatók, akiknek az életük úgy alakult, hogy mondjuk egyedül nevelik a gyermekeiket, vagy válással végződött a házasságuk. Bár azt gondolom, hogy érdemes volna a kapcsolataink fogyasztását is egy kicsit másképp gondolni. Tehát egy fogyasztói társadalomban a kapcsolatokra is csak úgy tekintünk, mint egy elromlott vasalóra. Ja, hogy elromlott, akkor dobjuk ki. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos sokat tenni a kapcsolatokért, akár a baráti kapcsolatainkért, akár a házastársi kapcsolatunkért, a gyerekeinkkel kapcsolatos viszonyokért. Ezt is például is érdemes lenne az iskolában tanítani. De a család az alapja az egészséges személyiség fejlődésnek. Itt szeretném megjegyezni, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nem jut, mert azért beszéljünk a realitásról is. Magyarországon nagyon sok gyerek leszakadó családokban él, mély szegénységben él. Ezeknek a gyerekeknek nem jut, nem adatik meg az a környezet, az a bölcső, amiben ők könnyen ki tudnak repülni, és egészséges, kreatív felnőtté válhassanak. Ezekre a gyerekekre nagyon oda kell azonban figyelni. És vannak olyan nemzetközi jó tapasztalatok, olyan programok, például a pozitív parenting programok, a pozitív szülőségprogramok Ausztráliában, Angliában, Amerikában nagy sikerrel mennek, ahol ezeket a leszakadó társadalmi rétegekben vergődő gyerekeket, mert az az igazság, hogy a gyerekeknek ezekben a közegekben esélyük nincs arra, hogy fölzárkózzanak, vagy egyetemre kerüljenek, vagy kikerüljenek egyáltalán, mobilitásuk legyen, hogy kikerüljenek ebből a közegből, muszáj őket segítenünk. Hiszen ezeknek a gyerekeknek a fölemelése, fölzárkóztatása az a későbbiekben a társadalomnak az egyensúlyát és egészségét is segíteni fogja.
Az jutott most eszembe, hogy ezek a külföldi gyakorlatok, vagy külföldi példák szerint valamilyen módon meghonosíthatók lennének itthon is, mert most éppen ugye a családok éve van, az utcákon óriás plakátok hirdetik, hogy családban élni, szülőnek lenni, az különleges és kivételes kaland, bár hát szerintem akinek gyermeke van, vagy gyermekei vannak, és gyermekeket nem van, az egyébként is ezt közvetlen tapasztalatok alapján tudja, de hát ugye jó szülőnek lenni, vagy jó szülővé válni, az azért hát olykor feladat, és nem is könnyű feladat.
Így van.
Tehát ezeket a mintákat valahogy be lehetne hozni például ezekből a külföldi gyakorlatokból?
Így van. A jó szülővé válás, ez egy nagyon érdekes dolog, és nem tanuljuk sehol, és kapunk egy kincset a kezünkbe. Tehát elmegyünk, elvégzünk autóvezetői tanfolyamot, meg még utána folyamatosan gyakoroljuk a tudást, és akkor veszünk egy drága autót, és beleülünk. És kapjuk a legdrágább kincset, a gyerekeinket úgy, hogy gyakorlatilag vezetői passzusunk nincsen jogosítványunk hozzájuk. Úgyhogy ezt a kérdést nagyon fontosnak tartom, amit itt föltett, hogy vannak, akik hozzák a jó szülőséget, pont azért, mert több generációval jó megküzdési stratégiákkal élték az életüket, már gyerekként is sokat kaptak, és ezt tudják továbbadni a gyerekeiknek. De nem süthetjük le a szemünket, és nem lehet az, hogy ne vegyük észre, hogy nagyon sok gyerek nem ilyen közegekben él. És az előbb említett például pozitív szülőségprogramnak éppen az a lényege, és ezért hiszek benne, hiszen a prevenció minél korábban kezdődik, annál hatásosabb, annál kisebb pénzből, annál több lesz, és annál hatásosabb programokat tudunk kialakítani. Például a pozitív szülőségprogram már a várandóság korában elkezdődik, és akkor az édesanyáknak, hogy hogyan táplálkozzanak helyesen. Gondoljunk csak bele, az anyai táplálkozás a gyereknek az idegrendszer fejlődésében egy nagyon fontos dolog, hogy az anya ne dohányozzon, jól táplálkozzon, elég fehérjét egyen, hiszen a benne lévő magzatnak az idegrendszeri csontfejlődése, a mentális képességei már intrauterin meghatározódnak. Tehát gyakorlatilag a várandóságtól a kora gyerekkoron át, a későbbi kamaszkorig egy gyönyörű ívben segíteni a szülőket, azokat a szülőket, akik az előbb említett leszakadó társadalmi rétegekben nincsenek birtokában a jó szülőség képességének, az azért fontos egy társadalom szempontjából, mert a közösen befizetett TB alapunkat például ezek a gyerekek később felnőttként, túlsúlyosként, droghasználóként, alkoholistaként, önmagukat azok is mondjuk bántalmazóként borzasztóan terhelik. Tehát én abban hiszek, hogy nem csak a középosztály gyerekeit, ezek a plakátok tulajdonképpen azért a középosztályt szólítják meg, amiről az előbb említett az óriás plakátokon, legyünk jó szülők, micsoda kaland gyereknek lenni. Na most valahol az ormánságban ezt magyarázza el egy 18 négyzetméteren 10 gyerekkel élő asszonynak, hogy micsoda kaland gyereknek lenni. De azok a gyerekek is gyerekek, és nekünk társadalmi felelősségünk és kötelezettségünk azoknak a gyerekeknek is segíteni, ők a honfitársaink, akiket segítenünk kell kiemelni ebből a közegből.
Tulajdonképpen érintőlegesen demográfiai kérdésekhez, vagy demográfiai problémákhoz jutottunk. Hát nyilván nem az ön szakterülete közvetlenül, de azért érdekelne, hogy hogyan látja ezt a problémát.
Én nagyon fontosnak találom a kormánynak azt a törekvését, amiben segítenek több gyereket megfogadni és megszületni. Ez az egész európai társadalmaknak, az Európa legnagyobb problémája, hogy születik-e elég gyerek. És ha jobban gondolunk, az egész migráns kérdés is ennek a kérdésnek a megoldása. Hozzunk-e be, vagy saját gyerek szülessen? Erről nem szeretnék beszélni, nem az én szakterületem. Én arról szeretnék beszélni, hogy nagyon egyetértek ezzel a törekvéssel, legyen több gyerek. De valahol, mint a kis hercegben, hogyha már megszerídítem az enyém, vigyáznom kell rá, szeretnem kell rá, akkor tegyük köré a szülői programokat, tegyünk köré egy jó iskolarendszert, egy gyerekek számára gyerekbarát iskolarendszert, amiről az előbb említettem, hogy ne az individuális teljesítményeket, hanem a közösségi élményeket, a közösségi teljesítményeket erősítse. Tegyünk hozzá egy jó gyerekegészségügyi rendszert. Én hiszem azt, hogyha a gyerekek kora gyerekkorban egy klassz gyerek klinikára, vagy egy szuper gyerek rendelőbe mennek, ahol már elkezdődik ott a prevenciós program, hogy megszólítják őket játékokkal, megszólítják őket könyvekkel, hogyan mosd jól a fogad, hogyan táplálkozál egészségesen, hogyan kommunikálja kortársaiddal, hogyan legyenek barátaid, és így tovább. Tehát kora gyerekkortól kezdve egy testileg és lelkileg megerősítő gyerekegészségügy segíteni ezeknek a gyerekeknek a felnövekvését, abban hiszek, és a megfelelő iskola rendszerrel, hogy ezek a gyerekek egészséges, kreatív, alkotó tagjai lesznek a társadalmunknak. Tehát nem elég csak sok gyerek, hanem olyan minőségi gyerekek kellenek, akik későbbiekben felnőttként képesek majd egészséges gyerekeket nevelni, képesek majd jó megküzdési stratégiákkal építeni a közös jövőnket.
Ja, azok a gyerekek, mondjuk akár a mostani tizenévesek, akikről beszélgetünk, a Z-generáció nemzedéke, ugye ezt úgy szokták behatárolni, hogy az 1995 és 2010 között születettek, és hát úgy is emlegetik őket, mint a digitális nemzedék, a generáció tagjai. Nagyon mások ők, ugye utalt már arra, hogy a pedagógusoknak is más módszerrel kell őket elérni, vagy megszólítani, de például a pszichiáternek is, az orvosoknak is, a gyermekpszichiáternek is más módon kell elérni, vagy megszólítani ezt a korosztályt, ezt az Z-generációt?
Nagyon mások ők, és ez egy külön műsort is megér, mert hogy annyira mások,
legközelebb akkor erről beszélgetünk.
Máshogy kell őket megszólítani. Például csak egy példát mondok. Anorexia. Egyre több olyan anorexiás pro-ana weboldal van, ami anorexiára sarkalja egymást, népszerűsíti, és ezeket fiatalok, kamaszok tartják fönn. Érdekes vizsgálatok történtek arról, hogy minél több időt töltenek a gyerekek ezeken a weboldalakon, annál inkább a testképzavaruk annál alakul ki, annál inkább mennek az evészavar irányába. Tehát orvosként átalakul a gondolkodásunk. Én például megkérdezem minden páciensemtől, hogy milyen weboldalt használ, hány órát tölt interneten. Képzelje el, még azt is megkérdezem, ezt a szót nemrég, egy 2-3 éve, hogy milyen influencert követ, milyen vloggereket nézeget a YouTube-on. Nagyon fontos a fejlődés szempontjából, hogy mit tart önmagáról, mit tart a világról, mit tart elérendő példaként egy gyermek. Úgyhogy igen, gyerekorvosként, gyerekpszichiáterként, például az anamnézis felvétel, tehát az, hogy miért van itt a gyerek, az nagyon fontos, hogy megváltozott. Nem arról beszélünk már, hogy csak, nem csak arról beszélünk, hogy milyen környezetben lakik, milyen betegségei voltak, stb. Szülőknek milyen betegsége van, hanem az előbb említett kérdéseket is felteszünk az internet használattal kapcsolatban, vagy a drog használattal kapcsolatban. Sajnos 14 éves korban is ezt finoman meg kell kérdezni, vagy a szexualitással kapcsolatban, ami egyre előbbre jön. Úgyhogy igen, gyerekorvosként is megváltozott a gondolkodásunk erről az generációról. És valóban, ahogyan az előbb említette, teljesen más ez a generáció. Ennek a generációnak van egy offline, meg egy online személyisége. Nagyon meglepődnének. Egyáltalán nincs szinkronban. Nagyon meglepődnének a szülők, hogy egy jó nevet aranyos kisgyereknek, ha megnéznék mondjuk a Facebook oldalát, vagy a Instagram oldalát, hogy miket közöl magáról, teljesen valóban, ahogyan előbb említett, tehát diszkrepancia lehet az offline és az online személyiség között.
Említette az anorexiát, és azt olvastam, hogy az elmúlt években az önök osztályán, a gyermekpszichiátriai osztályon több mint 500 anorexiás beteget gyógyítottak. Ez megdöbbentően nagy szám. Ez valóban ilyen méreteket ölt Magyarországon, hogy ráadásul már eljutnak egy gyermekpszichiátriai osztályra, és ott kezelést kell, hogy kapjanak?
Igen, a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikája tulajdonképpen országos szinten is egy evészavar központnak tekinthető. Rengeteg gyereket gyógyítunk, és ez a betegség például az, ahol nem azért lesz nagyobb a szám, mert a diagnosztika finomodik, hanem azért, mert valójában több beteg lesz. Most például egy olyan kislánnyal találkoztam, mielőtt idejöttem, ahol ő volt az ötödik abban az osztályban, akit én anorexiával gyógyítok. Kicsit ilyen endémiás is, vagy kicsit, hogy mondjam, ilyen járvány is tud lenni egyes osztályokban.
És most ezek szerint nem csak az internetes példák vannak, hanem egy osztályközösségen belül is lehetnek ilyen minták.
Így van, tehát az offline és az online minták is működnek, és most szeretném megint hangsúlyozni, mielőtt valaki azt mondja, hogy az még nem anorexia, hogy fogyóznak a lányok, valóban, de amikor már a fogyókúra mellett borzasztó komoly testsúly csökkenés, és testképzavar is kialakult, tehát mondjuk egy vékony gyerek még mindig magát kövérnek, túlsúlyosnak látja, ott már betegség beszélünk, és hogy gyógyítani kell ezeket a lányokat. Tehát az anorexia nem a fogyókúrát jelenti, hanem egy komplex csomag, amiben a testképzavar, a félelem a súlygyarapodástól megjelenik, illetve egy nagyon komoly, masszív fogyás. És ha jobban meggondoljuk, egy kamaszkorban, amikor éppen a csontoknak a beépülési időszaka van, amikor éppen meg kéne lendülni a magasságnövekedésnek, amikor az agy fejlődéséhez nagyon jól kellene táplálkozni, ebben az időszakban egy olyan hiány táplálkozásba kezdenek a kamaszok, amely megakadályozza mind a magasságnövekedést, mind az, hogy a csont egészségesen fejlődjön, mind a belszerveknek a működését, ott nagyon komolyan oda kell figyelni erre a kórképre.
Nagyon érdekes, én is sokat gondolkoztam azon, hogy ennek mi lehet a hátterében, vagy mire vezethető vissza, és nagyon érdekes, mert az év elején jelent meg egy 19 éves fiatal lány, mondhatjuk talán már, hogy író lánynak a könyve, Bence Blanka regénye, egy anorexiás lány története. Igen, sikeres könyv egyébként, már a második utánnyomás készült, és ő például azt írja, hogy hatalmas a nyomás rajtunk, mondja erről az Z-generációról. A felnőtté válás nem könnyű, állandóan másokhoz méregetjük magunkat, lehetetlen elvárásaink vannak saját magunkkal szemben, közben meg legszorosabb kapcsolatunk a telefonunk.
Abszolút. Nagyon szépen írja Blanka ebben a könyvben is, meg amit most felolvasott. Hát ez az én generációnak a nagy nehézség, ez az állandó méregetés, ez az állandó lájkvadászat. És most egy kicsit tovább lépve az evészavarról, nem csak az evészavarban van ez így. Képzelje el, hogy vannak olyan gyerekek, akik a saját értékességüket úgy mérik, hogy hány lájkot gyűjtöttek. Ha nincs elég lájk, akkor boldogtalan. Boldogtalan, nem megy iskolába, esetleg nem öngyilkossági szándékú, önsértéseket végez, ezt úgy hívjuk, hogy falcolás, amikor így vágogatja magát, ezt azért is mondom, mert nagyon sok szülőnek fontos róla tudni, mert hogy az iskolákban ez is megjelent, a falcolás, mint műfaj. Tehát amikor a gyerek így fejezi ki, hogy valami nem tetszik, valami szomorú, valami boldogtalan, valami kontrollálhatatlan van az életében. Tehát, hogy ez az égeneráció generáció egy nagyon nehéz helyzetben lévő generáció, olyan felgyorsult világ van körülöttük, amivel nagyon nehéz felvenni a versenyt, illetve ez a folyamatos méregetés, az iszonyatos elvárások, és akárha csak azt nézzük, a női test képre milyen elvárások vannak. A minden reklámban a csontsovány hölgyek reklámozzák, nem csak a kefírt, hanem az autót is, tehát, hogy akkor vagy kívánatos, akkor vagy elfogadható, akkor vagy érvényes.
Sőt, akkor lehet jó autód is.
És akkor lehet jó autód, így van. Tehát, hogy nagyon sok gyerek küszködik ezzel az elvárás halmazzal, amivel szembesül, ezzel az iszonyú sok információval, aminek meg kell felelni, hiszen minden információ egy újabb elvárás csomagot pakol a kortársak, a kamaszok elé. Úgyhogy az előbb említett írónő, kamasz írónő nagyon szépen megfogalmazta ennek a generációnak a szorongattatását a mai világban.
Ígérem, hogy a Z generációról még majd beszélgetünk legközelebb. Az elmúlt órában Pászti Bea gyermekpszichiáter, egyetemi docens volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.